Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindult a csíksomlyói pünkösdi búcsúra a 12. Boldogasszony Zarándok vonat kora reggel a budapesti keleti pályaudvarról. A vonatot és az utasokat megáldó Varga Lajos váci segédpüspök, a Zarándok vonat lelkivezetője arról beszélt, a zarándoklat, amellett, hogy ilyenkor az ember elhagyja saját kényelmét, azt jelenti számukra, hogy Krisztussal mélyebben találkozunk. Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára arról beszélt, Csíksomlyón imádkozni fognak a nehéz helyzetbe került parajdiakért, a háromszéki árvíz sújtotta településekért. A Kárpát-medencei magyarság számára a legnagyobb kihívás a háború, pontosabban az azt tápláló brüsszeli háborús politika, jelentette ki Orbán Viktor a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának plenáris ülésén Budapesten. A miniszterelnök hangsúlyozta, ez a háborús politika csak rosszat tartogat a számunkra. Nem áll a Kárpát-medencében élő magyarok és más népek érdekében egy központosított brüsszeli irányítású európai szuperállam, jelentette ki a kormányfő. Az orosz-ukrán háború lett az a katalizátor, amelyre hivatkozva Brüsszel egyre több jogkört igyekszik kisajátítani, elemezte a helyzetet. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az európaiak többsége nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Az országgyűlés elnöke a rendezvényen arról beszélt, nincs külön határon inneni és túli, nincs külön hazai magyar és külhoni magyar ügy, hanem csak egyetlen és egységes magyar ügy van. Hiszen ami történik ma a külhoni magyarsággal, az történhet holnap vagy holnap után a hazai magyarsággal is, mondta Kövér László. A mai Törvényalkotási Bizottság napirendjéről levették az átláthatósági törvényt, és nem hoznak döntést a nyár előtt a kérdésben, nem szavaz erről az országgyűlés, mondta az Indexnek még tegnap a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté szerint a frakció egységes abban, hogy a szuverenitás védelmére jogi eszközöket kell alkalmazni, de még vita van azok konkrét formájáról. Hiába az óceánnyi távolság, Magyarország és Mexikó is a békepártján áll, illetve egyetért a legfontosabb nemzetközi kérdésekben, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Mexikóvárosban, ahol több tárgyalást is lefolytatott. Szijjártó Péter azt mondta, bár egy óceán választ el minket, mindketten kiállunk a béke mellett, a háború lezárásához tárgyalásokra van szükség, azoknak pedig csak akkor van értelmük, hogyha minden háborúzó fél ott ül az asztal körül. Kifejtette, hogy Magyarország nagyon sokat profitál a Mexikóval való együttműködésből gazdaságilag is, a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly több mint 2 milliárd euró volt, ami abszolút rekordnak számít. Meghirdették az első két pályázatot a Jedlikányos energetikai program keretében, mondta el az energetikáért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. A távhőrendszerek modernizálásának, illetve zöldítésének támogatására együttesen 96 milliárd forint áll rendelkezésre, ismertette Steiner Attila. Magyarországon mintegy 700 ezer háztartás van rákapcsolva a távhőrendszerre, a távhűtés körülbelül 1,5 millió embert lát el. Több okból is alaptörvényellenes a klímatörvény, állapította meg az Alkotmánybíróság. A testület 2026. június 30-ai hatállyal megsemmisítette a jogszabály egyik bekezdését, és hiányosság pótlására hívta fel az országgyűlést. Az Alkotmánybíróság a 2020. június 3-án elfogadott törvény egy részét semmisítette meg, mert álláspontja szerint az sérti a nemzedékek közötti igazságosság, az elővigyázatosság és megelőzés elveit. Az Alkotmánybíróság eljárása alapjául 50 országgyűlési képviselő indítványa szolgált. A más csoport a pünkösdi hosszú hétvégén klimatizált mentesítővonatokkal, megerősített járatokkal a Balaton irányába és készenlétben álló buszokkal is segíti az utazást. A vasútársaság arra kéri az utasokat, hogy elővételben váltsák meg jegyeiket, a csoportokat pedig arra, hogy előre jelezzék utazási szándékukat. Az ünnepi időszakban a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Életbe lépett az országos tisztifőorvos által az ország egész területére kiadott másodfokú hőségriasztás, amely vasárnap éjfélig tart. Az elkövetkező napokban ugyanis a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell számítani. A tartós hőség komoly terhet ró a szervezetünkre, különösen a kisgyermekekre, az idősekre, a krónikus betegekre és a várandósokra. Figyeljünk oda egymásra, különösen azokra, akik egyedül élnek, idősek vagy mozgásukban korlátozottak. Egy Milánóba tartó Ryanair járat viharos időjárás miatti erős turbulencia következtében kényszerleszállást hajtott végre Dél-Németországban még este, közölte a rendőrségre hivatkozva a Reuters hírügynökség. A turbulencia akkora volt, hogy 9 utas megsérült, köztük egy 2 éves gyermek. Végül az időjárásról. Holnap a derült égen csak kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet pénteken hajnalban 15 és 20, napközben aztán 30 és 35 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Reklámot hallottak.
Állok a szélben, süt le rám a nap, álmodom a télben, köröttem falak. Ha messze mennék tőled, a világ peremé, nem felejtem el az otthon melegét. Ez a hely a hazám, itt nőttem fel. Ez a hely a hazám, nem felejtem el, itt élnem, halnom kell. Hideg szelek fújnak a nagy jegyek felől, szenvedem a múltat, ezred év gyötör.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Folytatjuk az erdélyi fejedelemség történetét feldolgozó sorozatunkat. Mai adásunkban Bocskai István halála utáni időszakról, Báthori Gábor fejedelemségéről és Bethlen Gábor hatalomra kerüléséről beszél dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusa. Ha tehetik, tartsanak velünk! ...1606-ban meghalt Bocskai István. Ezt követően Rákóczi Zsigmond lett Erdély fejedelme, de ugye ő is nagyon rövid ideig volt csak fejedelem. Mi történik a Bocskai István halála utáni időszakban?
Igen, ez 1606 decemberében váratlanul hal meg Bocskai István, és hát egyesekben fölmerült az a gyanú, hogy itt politikai gyilkosság történt, és főleg a hajdúk keseredtek el, és szolgáltattak tulajdonképpen öntörvényűen igazságot. Kátai Mihály kancellárt fel is koncolták, mert állítólag megítette a fejedelmet. Ezt a vádat hát sem megerősíteni, sem cáfolni, igaz azóta sem sikerült, és nem tudjuk. Minden esetre a közhangulatot azért ez ábrázolja, és illusztrálja, hogy mennyire elkeseredettek voltak a hajdúk, és mennyire ragaszkodtak tulajdonképpen Bocskai Istvánhoz. Egyértelmű, hogy az 1605-ös kiváltságaikat ugye féltették, amely még bizonyos értelemben támadható, bizonyos értelemben még bizonytalan, hiszen az országgyűlés ugye majd csak 1608-ban fogja mind ezt az 1605-ös bocskai adományt majd törvényesíteni. Tehát igen, nagy az elkeseredettség, és igen, nagy a bizonytalanság is, mégpedig a vonatkozásban, hogy a párciumi, vagy pedig a földrajzi értelembe vett erdélyi főurak valamelyikét kellene megválasztani a erdélyi fejedelmi trónra. Bocskainak a pozíciója hát nagyon erőteljessé vált ilyen értelemben rajta keresztül, a párciumi befolyás az erdélyi fejedelemségben megnövekedett, és így Rákóczi Zsigmondnak a pozíciója szintén erősebbé vált, átmenetileg természetesen, hiszen nagyon rövid időn belül, ugye Rákóczi Zsigmondot, mint kívülről, Magyarországról történő behívás eredményeként fogják megválasztani. Ez nyilván az adott politikai helyzetnek megfelelő leképezése azért a hatalmi szférának. Úgyhogy Rákóczi Zsigmond, mondhatom talán azt is, hogy némileg idegenként jelenik meg az erdélyi fejedelemségbe, és a mag területek, ha szabad ezt a kifejezést használni, a lakosság, a társadalma hát idegenül néz, és bizalmatlanul néz Rákóczi Zsigmondra. Fontos felfigyelnünk arra, hogy párciumi főúri családról van szó, amikor a bátoriakat elemezzük és emlegetjük, és így most a képbe kerülő fiatal ifjú titán Báthori Gábor is ebből a térségből származik, de a hajdúság nem Rákóczi Zsigmondban, hanem éppensége Báthori Gáborban látja az kiváltságainak a biztosítékát, és hát a hajdúk erőteljes nyomására lesz itt egy váltás, úgyhogy Rákóczi Zsigmond feladja ezeket az erdélyi fejedelmi aspirációit, nem is nagyon kívánkozott ő valójában az erdélyi fejedelemségbe. Ezt a véletlen tulajdonképpen hozza így előtérbe, hogy hozta előtérbe. Báthori Gábor viszont törekedett arra is, a hajdúságot sikerül is maga mellé állítani, és nagyon rövid időn belül, ugye 1608-ban már ő lesz a fejedelem a töröknek a jóvoltából, és amikor arról beszélünk, hogy a törökök jóvoltából, akkor azon a Betlen Gábornak a jóvoltából nem mellékmondatot, hanem főmondatot beszúrjuk ebbe a gondolatba. Tudnélik, Betlen Gábor az, aki igenis kiáll Báthori Gábor mellett a török portán, és ő nagyon-nagyon komolyan latba veti tekintélyét Báthori Gábor megválasztása és elismerése és elismertetése érdekében. Tehát a Gáboroknak a szövetsége, ez sikeres lesz, és 1608-ban minden gond és probléma nélkül Báthori Gábor lesz Erdély fejedelme. Báthori Gábor nem fog szűkmarkúan bánni ezzel a jótevővel. Betlent rehabilitálja, Betlennek a ázsiója és elismertsége ugye pillanatokon belül a megfelelő helyre és szintre fog kerülni. Bizalmas a tanácsadója, török szakértője, megkerülhetetlen politikai személyiségé emelkedik Betlen Gábor. Nem véletlen, hiszen ő hosszú éveket töltött igaz a Temesvári Pasaságban, és ez a Temesvári Pasaság időszaka az a török nyelvnek, a török szokásnak, a török habitusnak, egyáltalán mentalitásnak elsajátítását is eredményezte, és jó néhány törökös tulajdonságot átvett, és a későbben is megőrzött, amely miatt majd ellenfelei támadni is fogják. Tehát a Gáboroknak a szövetsége remekül működik, legalábbis 1611-12-ig. Ez a nagyon-nagyon fontos dátum, ez a 11-es 12, ami fordulópontot jelent. Tudni, hogy a két Gábornak az emberi tulajdonsága élesen különböznek egymástól. Hogyha a hajdukkal való szövetkezést, meg a hajdukhoz való vonzódását elemezgetem és boncolgatom Báthori Gábornak, akkor az valami olyasmit is mond, kimondatlanul, hogy azoknak a viselkedését, a parttalan viselkedését, szabados viselkedését, duhajkodását, stb. Ezt tolerálja, és nem csak, hogy tolerálja, hanem éppenséggel ő is ebbe bekapcsolódik. Egyszerűbben fogalmazva, Báthori Gábortól nem áll távol az, hogy kicsapongó életet és életmódot folytasson. Ez minden vonatkozásban igaz, igaz a italozás vonatkozásában, igaz a duhajkodás, az önkényeskedés, a szabadosság, stb. Területén is. Betlen Gábor nem ilyen típusú ember. Ő nem vetette meg a szórakozást, ellenkezőleg nagyon is kedvelte a szórakozást, igen kedvelte a táncot, igen kedvelte a zenét. Hát majd, amikor Erdély fejedelem lesz, ugye, hát itt egy nagyon-nagyon komoly zenei élet fog kibontakozni Betlen udvarában, és idegen földről érkező muzsikusok fogják szolgáltatni majd vacsora időben a zenét, akár lantosokról, akár gitárosokról, akár orgonáról legyen is szó. Ezek mind-mind-mind, ezek a zenészek előfordulnak majd az udvarban. Nem ilyen típusú szórakozásról van szó, amikor Báthori Gábornak a szórakozásait emlegetjük. Egyik alkalommal, hát erőteljes italos állapotban elesett és leesett a Grádicsról, ugye Báthori Gábor, és Báthori Gábor megvádolta Betlent, hogy az életére tört. És ezek a, hát hogy is mondjam, csak nem tiszta pillanatokban kimondott vádak, később majd tiszta fejjel, nemhogy eltompultak volna, ellenkezőleg még felerősödött. Na most nem ez lesz igazán természetesen a szakítása vagy a szembefordulásnak az oka, hanem egy ilyen külpolitikai kaland, azt hiszem, amibe Báthori Gábor fogott, és ezt Betlen Gábor nagyon-nagyon nem támogatta. Miről is van szó? Báthori Gábor arra gondolt, hogy a Báthori név kötelez, és Báthori István sikereit meg lehet valamilyen formában ismételni. És amikor megismétlésről van szó, akkor elsősorban ugye Havasalföldre és Moldvára kell gondolni, ezekre a Oszmán Birodalom tartományaira, hiszen az erdélyi fejedelem ezekkel a vajdaságokkal megerősíthetné a pozícióját Lengyelország felé. És ezeknek a tartományoknak katonai segítségével lehetne vállalkozni egy lengyelországi beavatkozásra. Tudnélik, kínálkozott a lehetőség arra, hogy Lengyelország királyát letaszítsák a trónról Lengyelországban, múlt adásban is emlegettük azért ezt a kifejezést, hogy Zsecspospolita. Úgyhogy tehát a Zsecspospolitával, a harmadik Zsigmond uralkodásával hallatlan elégedetlen a lengyel és a litván társadalom is, sőt a rokost is. Ezek 607-8, és ez egy elhúzódó folyamat ott a Zsecspospolita életében, több éven keresztül tartó belső anarchia, amelynek a kifutását nem lehet ismerni még itt az 1609-10 tájékán. Tehát letenni, és meg akarják fosztani harmadik Zsigmondot a hatalmától, és szóba került, hogy a környező országok jeles embereit esetleg helyette behívni, és abból királyt csinálni. Tehát ehhez viszont megfelelő támpon, támasz és bázis kellett volna Báthori Gábornak, és Báthori Gábor igenis lépéseket tett a vonatkozásban, hogy akár Havasalföldet és Moldvát is befolyási övezetté alakítsa. Tessék végig gondolni, ugye, hogy hogyan is lett ő Erdély fejedelme, egy török szimpátiáját megnyerő Bethlen Gáboron keresztül vezetett az út a hatalomhoz. És most Bethlen Gábor, aki a töröknek a bizalmát élvezi, aki tulajdonképpen a porta megbízható embere, és ilyen értelemben, ha tetszik, még ellenőre is az Erdély fejedelemnek, és az Erdély fejedelem pedig függetleníti magát ettől a vonaltól, és az Oszmán Birodalom ellenében, és a török akarata ellenében, hát azt hiszem, ezt ilyen kalandpolitizálásnak nevezni, fogott bele. Semmiféleképpen nem tudja Bethlen ezt támogatni, ezeket a próbálkozásokat, és ezen az alapon bizony-bizony nézetkülönbség egyre erőteljesebb, egyre jobban elmérgesedik a két embernek a viszonya, úgyhogy a Gáborok közötti harmónia néhány éven belül nagyon-nagyon ellenkezőjére váltott, és nagyon-nagyon haragossá és mérgessé vált. Thank you.
Bethlen Gáboron kívül az erdélyi rendek és a főurak hogyan viszonyultak Báthori Gábornak ezekhez a próbálkozásaihoz?
Báthori Gábornak a támogatottsága hát nagyon-nagyon, nem mondanám, hogy elenyésző, de semmiféleképpen nem mondanám, hogy ugye egy bethleni politikával, bethleni irányvonallal szemben egy markáns többséget alakíthatott volna ki, vagy alakított ki. Ezek a vállalkozások, vagy kalandpolitizálások a hajdúság számára igen kedvező volt, és a hajdúságra, mint bázisra támaszkodhatott. A dolognak ez az egyik része. A másik része pedig a fejedelmi tanácsnak a állásfoglalása. Most a fejedelmi tanácsnak a működése és működtetése, ez minden fejedelem időszakában egy, mondhatnám úgy is, hogy formális, abban az értelemben, hogy a fejedelmi tanács általában a fejedelmi akaratot megerősíti. A fejedelmi tanácsban nincsenek olyan emberek, és nincsenek olyan tekintélyes főnemesek, akik ellent mondanának, vagy ellent tudnának mondani ennek a politikát. Kialakult itt most a két Gábor által képviselt politikai irány, politikai irányzat, és hát egy ilyen várakozó álláspont, vagy éppenséggel a jelenlét egyik Gábornak, másik Gábornak a jelenléte dönti el, hogy adott szituációban X nemes milyen magatartás vesz föl. Tehát nagyon-nagyon óvaintenék attól, hogy egy Báthori Zsigmond időszakában kiformálódott ellenzéki pártról beszélhessünk. Ilyen nincs Báthori Gábor időszakában. Ugye a Báthori Zsigmond, amikor leszámol az ellenféllel, ellenzékkel 1594-ben, ilyen típusú, ilyen jellegű ellenpárt, vagy éppen lengyelországi kalantól óvatosságra intő csoportosulásról nem beszélhetünk. Arról igenis beszélhetünk, hogy a moldva és a havasalföldi befolyás az erősödött. Na most a másik oldalon pedig van egy hallatlan nagy mínusz, mégpedig ugye Moldvára is és Havasalföldre nyomást gyakorolni Erdélynek délkeleti részéből lehet. Tehát nem a Partiumból, hanem a délkeleti részből. Ez a délkeleti rész pedig a szász autonómia területe. Úgyhogy Szebennek, Brassónak, Segesvárnak az állásfoglalása, illetve támogatása nélkül egy ilyen kalandba belemenni, egy ilyen vállalkozást elindítani lehetetlenség. Úgyhogy a szászoknak, az előbb emlegetett legfontosabb városoknak a magatartását igenis ki kell puhatolni, vagy ha nem kipuhatolni, akkor erőnek erejével maga mellé áll. Na, ez az a bizonyos mínusz, amely Báthori Gábor oldalán megint ugye fölmerül, mert ő a szászoknak az akaratát erőnek erejével kívánja megtörni. Családmódon befészkeli magát seregeivel, csapataival ezekbe a városokba, szász városokba, ami a szász autonómiának a megsértését jelenti, a szász privilégiumoknak megsértését jelenti, ami a fejedelmi hatalommal való visszaélést jelenti, és ez Bethlen nem támogatja. Bethlen óvatosságra próbálta inteni Gábort, de a Gáboroknak a együttműködése vonatkozásban ugye messze-messze eltér egymástól. A szászok azonnal követséget fognak indítani a portára, és követelik azt, hogy Báthori Gábort igenis a porta váltsa le, és tüntesse el az erdélyi fejedelemségből, mert a portának ellensége, mert a portának rosszat akar, mert a török protektorátust ilyen értelemben kockára teszi. Tehát nagyon-nagyon komoly tiltakozás fog elindulni a szászok részéről, és ugye hangoztatnám és hangsúlyoznám, hogy a német ajkú szásság nem ugye a magyar királyságba fog, hogy is mondjam, csak menni mentőövér, hanem természetesen ugye a realitásokhoz igazodva a portához fog. És ezek a panaszok azért kulminálódnak, és utána összegződnek is, és Bethlen Gábor is igen, megteszi azokat a lépéseket, hogy bizony-bizony Báthori Gábor alkalmatlan, és Báthori Gábornak a leváltása bizony szükséges, mert a portát nagyon-nagyon veszélyes helyzetbe fogja sodorni. És a szászoknak valamint ugye Bethlen Gábornak és Bethlen Gábor támogatóknak a panasza el fog jutni a nagyvezírhez, illetve a szultánhoz, és megtörténik az, ami nem történt meg korábban, hogy Báthory Gábort elcsapják a hatalomból. És ez az elcsapják a hatalomból, az azt jelenti, hogy Bethlen Gábor a török segélycsapatokkal és a ő támogató, hát elég maroki támogatóval visszaérkezik a portáról, és erőnek erejével ugye most polgárháborús helyzetet teremt, és Báthory Gábornak választani kell, ugye megbírkőzik Bethlen Gábor csapataival, és hát most ilyen Báthory István Bekes Gáspár szituáció megismétlődik, vagy megismétlődhet. Igen, készülődött az összecsapásra, és gyorsan megint a hajdúság irányába veszi az irányt Báthory Gábor, és a hajdúságot próbálja mobilizálni, hogy Bethlen Gábornak a hatalomra kerülését, illetve hát a betolakodását, a hatalomba is, meg Erdélybe történő betolakodását ugye hatástalanítsa. A szituáció roppant érdekes, mert 1613. október 23-án sorra kerül a megválasztás a Kolozsvárot. 1613. október 23, 33 évesen lesz Erdély fejedelme. Formálisan ugye egy országgyűlésen történik meg ez a választás, de Kolozsvár környékén ott állomásozik. Hát legalábbis a krónika írók szerint több tízezer török, aki várja, hogy jaj, vajon mi történik, megválasztják vagy nem választják meg, igaz, Bethlen Gábort erdélyi fejedelemnek. Hát annak rendje módja szerint megválasztják. Az egyik krónika író fel is sóhajt, hogy lám, milyen szabadon választottak Erdélyben fejedelmet. Hát érezhető ugye ez a gúny, hogy tessék, hát a török fegyverek árnyékába, és most egy törökös ember az, aki most Erdély fejedelme lesz. Miután megtörtént a formális választása és megerősítése a fejedelemségben Bethlen Gábornak, akkor a törökök pedig a maguk beiktatási jelvényeit azonnal, előkészített beiktatási jelvények azonnal átadták, és az atnámét is, névre szóló atnámét is ugye megkapta Bethlen Gábor.
Mi történt mindeközben Báthory Gáborral?
Báthory Gábor pedig Várodon van, és életében történik még mindez. Most akkor van egy még fejedelem, vagy volt fejedelem, és van egy már fejedelem is. Hát ez a szituáció azért rövid időn belül megoldódott, mert Váradon meggyilkolják Báthory Gábort, éppen a szeretett hajdúi közül. Kerültek ki azok a személyek, akik meggyilkolják, és megint csak a krónikák szerint említhetem azt, hogy ugye több napig temetetlenül ott hevert a Pecepatak partján a teteme, és állítólag csak a kutyája tartott ki hűségesen teteme mellett, míg aztán a felesége hát egyáltalán nem igaz fejedelmi módon, fejedelemhez illően temetette el. Nem tudom, hogy előre szaladhatok-e 1627-ben. Mindez 1613-ban van, és 1627-ben Bethlen Gábor fejedelemhez méltó temetést rendez Báthory Gábornak. Tehát ugye exhumáltatta igaz a holttestet, és fejedelem ceremóniával és fejedelemnek járó ünnepélyességgel temettette el 1627-ben. Kérdés, hogy miért? Hát erre majd talán a következő adásban majd ki fogunk térni, hogy legalábbis én hogy látom, meg hogy magyarázhatom, meg magyarázom ezt.
Thank you.
Az erdélyi fejedelmek vonatkozásában is igaz az, ami a magyar királyok vonatkozásában, hogy addig azért a fejedelmi hatalmat nem gyakorolja, meggyakorolhatja, míg elődjének a földi életből való távozását kellő és illő módon nem rendezi meg, és nem teszi le a végtisztességet. Hát ez nem történt meg semmiképpen. Tehát azok a gyilkosok, akik úgy gondolták, hogy Bethlen Gábornak nagy szívességet tesznek, haladéktalanul siettek a jutalomért Bethlen Gáborhoz, és Bethlen Gábor természetesen nagyon kellemetlen, vagy kényelmetlen szituációba került, mert a jutalmat ad, akkor az nyilvánvaló beismerése, hogy ő ezt előkészítette, vagy éppenséggel valamilyen köze van ehhez az egész ügyhöz. Nem, hanem lefogadta őket, és azonnal kivégeztette. Viszont ez a kivégzés szintén valami, hogy is mondjam, csak gyanút azért ébreszett, legalábbis az utókorban, meg a kortársakban is, hogy miért kellett kivégeztetni ilyen hirtelen a tanukat. Ne adj Isten azért, hogy beszélnek, vagy ne adj Isten valamilyen biztatások beszélhettek volna, amit valamilyen formában Bethlen Gábortól elhangzott. Na, lényeg az, hogy a rébuszokat nem folytatjuk. A szituáció Bethlennek kedvező volt, Báthory Gábor politikailag végzetes hibákat követett el, és személyes emberi tulajdonságának is köszönheti az, hogy igen, a hatalomban ő nem tudott megmaradni, és ezek a veszélyes emberi tulajdonságok egy politikusnál azért hatványozottabban visszaütnek, és visszaütetnek, mint ahogy ez a Báthory Gábor féle élettörténet is igazolja. Viszont 1613 és 29 között erdélyi fejedelemségben uralkodó Bethlen Gábor időszakát erdélyi fejedelemség aranykorának tartják.
Pedig ő egy nem annyira előkelő családból származott, Bethlen Gábor. Milyen nevelést kapott ő?
Hát nagyon nehéz erről ugye szólni, hogy nevelést, hiszen korán árvaságra jutott, és sikerült is igaz a rokonságnak kiforgatni az a minimális iktári birtokokból, úgyhogy a bujdosóknak a kenyerét ette hosszú éveken keresztül, és igen-igen hamar azért a bujdosók portyázó élet módját kellett követnie és folytatta egyelőre a körös vidékén, utána a maros vidékén, és miután forró lett igaz a talaj a lába alatt, akkor a temesvári pasaságban fogja megtalálni a érvényesülését, és itt hát durván azt is mondhatnám, hogy török szolgálatban áll, és a török szolgálata az most nagyon-nagyon jól kamatozott számára, hiszen a török segítségével szerezte meg a hatalmat, a töröknek bizalmi embere volt, és a töröknek bizalmát mindvégig maga mögött tudva bátran foghatott az elképzeléseinek megvalósítására. Tehát jól jött neki ez a török támogatás és török pártfogás.
Egyébként, hogyha valaki Dél-Erdélyen keresztül utazik, akkor mai napig láthatja a szülőházát Bethlen Gábornak. Marosijjén van a
hogyne, szülőháza is. Hogyne.
Fel is újították. Egy teljesen egyszerű kis...
Igen, kis házikó. Igen, nagyon-nagyon kevés emlék az, ami ilyen formában fönnmarad meg. Megmarad meg egészen más akusztikája van azért ezeknek az erdélyi nemes családoknak, mint a dunántúli nemes családoknak. Hát összehasonlíthatatlan azért ez a gazdagság, és ez a puritánság, ez az erdélyi viszonyok közötti leképezése a nemességnek. Hát nemesről van szó, de ég és föld választja el őket egyik a másiktól.
Nincs köze például ahhoz, hogy ugye Erdélyben a legtöbb nemesi család az protestáns vallású volt.
Ezt nem lehet így kizárólagosan megfogalmazni, hogy protestáns vagy nem protestáns, hiszen majd Rákócziak vonatkozásában igaz nagyon komoly államférfiak, katolikus vallásúak és befolyásos személyiségek. Nem hiszem, hogy ez most a kifejezetten mondjuk a kálvini puritanizmushoz köthető vagy kapcsolat. Nem, azt hiszem anyagiak játszanak abban szerepet, hogy hogy néz ki a lakóház, hogy van az felszerelve. Tehát nincsenek olyan paloták, olyan fényűző udvarok, udvartartások. Vannak kúriák természetesen, de ezek igen, igen szerény kúriák. Én gondolom itt a magyarországi részeken ezeket ilyen beneposzessionatus állapotúnak mondanánk. Ez vidéki, jómódú, köznemesi családoknak van itt a magyar területen kúriáik. Hát az erdélyi főnemeseknek többé-kevésbé ezek a kastélyai kúriáik hát valami ilyen szintet jelentenek. Semmiféleképpen nem Batthyány vagy Zrínyi, vagy stb. Családokkal vetekedhetnek ezek. Tehát visszakanyarodva ugye Bethlen első intézkedéseihez, Báthori Gábor, de nem csak Báthori Gábor, hanem Báthori Zsigmondig visszanyúlóan egy revíziót, birtokrevíziót rendel el, ami azt jelenti, hogy 1588-tól a báthoriak által adományozott birtokokat fölül kell vizsgálni, mennyiben jogosak azok, kinek a kezébe került. Tehát ezeknek a birtokoknak a fölülvizsgálata az már mutatja, hogy mennyire nem csak Báthori Gábor, hanem az egész báthori família ellen lépett föl Bethlen. Na most, hogy mennyire jogos, mennyire jogtalan az egész báthori família elleni fellépés, ebben nem foglalnék állást, csupán arra hívnám fel a figyelmet, hogy itt a fejedelmi birtokok eladományozása és a fejedelmi birtokoknak a visszavételéről van elsősorban szó. Tehát a fejedelmi birtokok jelentik egy fejedelmi hatalomnak az alapját, és a báthoriak erőt szeretettel, vagy árendában, vagy pedig végleges adomány formájában idegenítették el a fejedelmi birtokoknak nagy részét is. Ezeknek a visszavétele a fontos számára, és ez mindenek előtti feladat volt talán a hatalom stabilizálásához is. Na most nem a külső stabilitásra gondolok, hiszen azt a török garantálta, hanem a belső stabilitás vonatkozásában. Hiszen, mint ahogy itt elhangzott már, hát nem volt patinás családnak leszármazottja, nem volt véletlenül sem egy báthori szinten, báthori család szintjén élő és működő ember, ugye Bethlen neki. A fejedelmi hatalomnak a megszilárdítása a fontos és lényeges, a külső biztosított még egyszer a török által, de a belső bázist és támaszt és gazdasági alapot kell valamilyen formában ugye rendezni. És ezt mind a férfi, mint pedig a nőtagokra ki fogja terjeszteni ezt a vizsgálatot, tehát úgy értem, hogy nőtagokra, tehát a báthori rokonságra, és egyértelmű volt azért az ítélet is, formálisan lezajlanak ezek a vizsgálatok, és a ítélet, hogy el kell kopaszni a birtokokat. Na most a nő tagokkal van egy kis probléma, mert milyen alapon lehet, azért a törvényesség látszatát is fönn kellene tartani. Adott időszakban még lehetőség van arra, hogy a nőket boszorkánysággal is megvádolják, úgyhogy a báthori rokonok, nőrokonok hirtelen boszorkányokká válnak, életüket megkímélik kegyesen, fejedelmi jóindulattal, de a birtokokat azért elkobozzák. Úgyhogy rövid időn belül a báthoriak által eladományozott birtokok, azok mind-mind visszaszármaznak. Nem Bethlen Gáborhoz, ezt hangoztatnám, hanem a fejedelemhez. A fejedelmi birtok struktúra gazdagodott, fejedelmi nyilván jövedelmek ennek megfelelően növekednek, és ezek a későbbiekben is mind-mind ugye a fejedelemnek a közvetlen rendelkezésére állnak. Tehát itt akár, nem tudom én, a gyalui váruradalomról, a fogarasi váruradalomról van szó, vagy görgényi váruradalomról, szamosújvár, stb. Na most uradalmakról van szó, itt több száz falukat ölelnek föl ezek a uradalmak, és ebből egy-két falunak, vagy néhány tucat falunak az eladományozása jelentette azért a kurtítást.
Elhangzott műsorunkban a Bocskai István halála utáni időszakról, Báthori Gábor fejedelemségéről és Bethlen Gábor hatalomra kerüléséről beszélt dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Túri Sarolta. Most elhangzott műsorunkat hétfőn 22 óra 10 perctől ismételjük meg.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Szólj hozzánk, érincs meg, vigasztalj, Istenünk. Őrizd meg békében megsarcolt nemzetünk.
Te vagy az áldott tiszta fény, magyarok földjén a remény. Te vagy a kikötő a sorsunk tengerén. Tavasz vagy a tél után, híló virág az élet fán. Jöhet száz beszél, te nem hagysz minket sohasem. Árván,
irgalmazd, gyógyítsd meg fájdalmas sebe.
Kikötő a sorsunk tengerén. Tavasz vagy a tél után, híló virág az élet fán. Jöhet száz beszél, te nem hagysz minket sohasem.
Országunk szent atyát.